Folytatódik az aréna, mai vendégünk Girószász András, politikai elemző, a Századvég Alapítvány igazgatója. A szünet előtt azt mondta, hogy ennek a választásnak tulajdonképpen egyetlen egy tétje van, és nem az, hogy legalábbis a dolgok jelenlegi állása szerint, hogy ki nyeri meg a választást, hanem a felhatalmazás mértéke. Vagyis gyakorlatilag az, hogy sikerül-e a Fidesznek egyedül kétharmadot szereznie, vagy nem. Ehhez képest eddig erről nagyon kevés szó esett. Ezelőtt néhány hónappal, amikor ismertük már ugye az akkori eredményeket, amik azt mutatták, hogy komoly esély van erre, akkor azt gondoltuk, hogy a kampánynak az egyik fő témája ez lesz. Miért nem beszélnek róla?
Talán azért nem, mert próbáltam utalni, hogy igen, talán ez a jó kifejezés, hogy még nem. A Fidesz abban érdekelt, hogy az utolsó egy hónapban nyomja meg a választási kampányt. Nem gondolom azt, hogy az utolsó egy hónapban ne beszélnének erről. Persze nem abból az aspektusból, hogy a kétharmadot, mint egy számarányt nevesítsék, hanem abból az aspektusból, hogy világossá tegyék a választók számára, nem is feltétlenül tételes felsorolással, hogy mely törvényeket érinti a kétharmad, hanem inkább az előző évek, vagy az előző évtizedek kormányzási vagy kormányzás technikai korlátainak a szemléltetésével, hogy ezek a korlátok akkor, amikor egy társadalom és egy gazdaság ilyen és olyan okok folytán, de valamilyen módon prosperál, vagy legalább annak a látszatát fent tudja tartani, akkor ezek a korlátok valamilyen módon értelmezhetőek és megélhetőek. De akkor, amikor egy gazdaság és egy társadalom válságban van, és mondjuk azt, hogy nincs tovább mennie, mert vagy a szakadék szélén, vagy a falnál áll, bármelyik képletet is használjam, akkor egyszerűen megengedhetetlen, hogy ezek a korlátok valamilyen módon ne lehessen, ezeket a korlátokat valamilyen módon flexibilisen ne lehessen tágítani, vagy pedig újraértelmezni. Tehát azt gondolom, hogy az utolsó hónapban bizony a kampánynak ez része lesz. Része lesz elsősorban a kormányzati felhatalmazás szempontjából. A kormányzati cselekvés és a kormányzat tudatosság szempontjából lesz része.
Azt végigvehetnénk, hogy mi értelme van ennek a kétharmadnak? Ugye vannak olyan elemzők, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen az abszolút többsége Magyarországon majdnem mindent el lehet érni, de kétharmad végül is néhány olyan dologhoz kell, ami ha nincs meg, akkor is lehet kormányozni.
Részben egyetértek egyébként ezen elemzői állításokkal. Nagyon sok olyan terület van, amelyhez a kétharmad jóval kevésbé kell, mint a hiedelem, ami ennek környékén kialakult. Azonban vannak olyan területek, akár a közigazgatás átalakítása, akár csak gondoljunk a minisztériális struktúrára, amelyet eddig ugyan minden parlamenti nyitánykor az ellenzék kvázi bizalmat szavazva megszavazott. Azért a jelenlegi helyzetből kiindulva olyan ellentétek feszülnek politikai erők között, hogy senki nem garantálhatja ennek a megszavazását. És számtalan más olyan dologra gondolhatunk, amit azért nehéz most definiálni, mert ahogy én látom, elsősorban akár Orbán Viktor évértékelője, akár a nyilvánosság előtt megjelent Fidesz-szel kapcsolatos, vagy a Fidesz által kifejtett állításokban, lényegében egy olyan új definícióról, egy olyan újradefiniálásról beszélünk, amelynek bizonyos részei nem értelmezhetők a jelenlegi keretek között, tehát nehezen meghatározhatók. Ugye a Fidesz vezetője arról beszélt évértékelőjében, hogy nemzetstratégiai célok mentén kell újra szervezni a magyar kormányzást, és a nemzetstratégiai célokat nem 4 évre kell lefektetni, hanem hosszú távra, és nem ideológia alapon kell a társadalmat megosztani ezen célok kapcsán, hanem világossá kell tenni, hogy itt a rációnak felül kell írni az emóciót. Ebből adódóan ugye itt sok mindenről szó volt, az egészségügytől kezdve a közbiztonságon át, akár még a határon túl élő magyarok kérdéséig, bár az nem az évértékelőben, hanem egy másik fórumon, illetve egy újságban látott napvilágot. Tehát summa-summarum rengeteg olyan terület van, amely egy ilyen újraértelmezésben bizonyos formában a kétharmadhoz köthető, hiszen vagy alkotmány
Mondjuk erre példákat, mert az ember ezt nehezen tudja kívülről elképzelni, hogy mik azok a dolgok, amik kapcsán, vagy amikre vonatkozva a Fidesz azt tudná mondani, hogy ezért és ezért kellene nekem a kétharmad, mert akkor ezt tudnám csinálni, vagy a másik oldalról megközelítve a baloldal, vagy a szocialisták óvnák a választókat, hogy meglegyen a kétharmad, mert akkor ez ilyen és ilyen veszélyeket rejt.
Megmondom őszintén, azért vagyok nehéz helyzetben, mert nem ismerem azt, hogy a Fidesz mit akar és mit szeretne csinálni. Nem ismerem, ezért ebből adódóan nem tudom, hogy mely kétharmados törvényekhez kívánna hozzányúlni. Azonban én inkább abból az alaptézisből indulnék ki, hogy Magyarországon a kétharmados törvényeket, azok döntő többségét az MDF-SDS paktum hozta létre 1990 nyarán, amely egy olyan hatalmi konstellációnak a következménye, amely a két nagy rendszerváltó politikai erő megállapodásán nyugodott, figyelembe véve a köztársasági elnök, a jövendőbeli főpolgármester pozícióját, illetve a parlamenti helyzetet, és bármilyen furcsa, rövid időre köttetett meg, eredeti szándékát tekintve az őszi önkormányzati választásokig köttetett meg. Ebből adódóan rengeteg olyan dolgot kódolt, amely az akkori parlamenti erőviszonyokra és az akkori politikai erőviszonyokra volt kitalálva, azonban túlélte a elképzelőinek mondjuk azt a idő határát, amit megszabtak, vagy legalábbis amit megjelöltek, és ebből fakadóan nem volt képes követni a magyar kétharmados törvények által mondjuk azt, hogy korlátozott államigazgatás, közigazgatás és politikai kormányzás azoknak a kihívásoknak a feltételrendszerét, ami az elmúlt 20 évben a világ átalakulásából fakadóan megjelent. Azért nehéz ennél több konkrétumot mondani, mert a adott politikai erőnek a döntéshozóit kell arról megkérdezni, hogy mihez kívánnak hozzányúlni ebből, és mihez nem. Fel tudnánk sorolni olyan példákat, amelyek teljesen felszínes vagy felületes dolgokat jelentenek, illetve persze lehet, hogy hírértékben nagy a hírértéke, de alapvető struktúrákat nem érintenek, ezért inkább csak szimbolikus jelentőségük van. Azonban az, hogy az alapvető struktúrák tekintetében mihez kíván a következő kormány hozzányúlni, adott esetben mihez kíván a Fidesz, mint a következő kormány, mondjuk azt, hogy valószínűsíthetően meghatározó szereplője hozzányúlni, azt én nem tudom megmondani.
Az egyik legtöbbet hallott kritika is ez a Fidesz-szel szemben, hogy nem mondják meg, hogy mit fognak csinálni. Adott esetben mondjuk, hogy ha a kétharmadot megszerzik, akkor mit fognak csinálni? Végig lehet így csinálni a kampányt, hogy egészen a végéig nem mondják meg?
Ugye több példát láttunk erre. Most egyből tudok két példát mondani, egy sikerest és egy sikertelen. A sikertelen példa az ugye Obama bizonyos szempontból. Ugye Obama viszonylag kevés konkrétumot, egyfajta politikai filozófiát vázolt föl, kormányzati filozófiát vázolt föl, illetve az amerikai társadalom úgy jelentősen akarta a változást, és ennek szimbolikus figurájává vált Obama, hogy ezt felhasználva és kihasználva óriási támogatottsággal került pozícióba. Ugyanakkor az a választása óta eltelt időszakban lényegében hatalmas társadalmi támogatottság vesztést vagy veszteséget tudott elkönyvelni, elsősorban azért, mert azok a remények, amelyeket hozzákötöttek, és itt nem arról beszélünk, hogy azt hitték, hogy kolbászból lesz a kerítés, hanem azt hitték, hogy érdemben hozzá fog nyúlni alapvető struktúrákhoz. Azokat a reményeket vagy politikai gyávaságból, vagy politikai opportunizmusból, de nem hajtotta végre. Tók egy sikeres példát is mondani. 4-5 évvel ezelőtt Portugáliában miniszterelnök választások voltak, és miniszterelnök váltás következett be, és az akkor pozícióba kerülő fiatal portugál miniszterelnök lényegében a nagy nyilvánosság elé lépve felvázolta a portugál társadalom és gazdaság és államháztartás nehézségeit. Ez nem sokkal a futball EB után volt, amikor is Portugália hihetetlen módon eladósodott ennek megrendezésének következtében. Sok minden más miatt is, de ott ezt direkt módon össze lehetett kötni. Felvázolta a gazdasági, társadalmi és politikai nehézségeket, felvázolta azt, hogy amennyiben ezekhez a nehézségekhez nem nyúlnak hozzá érdemben, akkor az őt hallgató választópolgárok unokái is ezekkel a nehézségekkel fognak szembenézni. Elmagyarázta azt, hogy milyen út az, ami kivezet mindenből, sőt, nagyjából egy időspektrumot figyelembe véve még azt is megjelölte, hogy nagyjából meddig kéri a választóit a közös tehertétel együttes elvitelére. Summa summarum, alapvetően a hitelességének, a nyíltságának, a szakmailag is a hitelességének, tehát nem csak politikusi szempontból, szakmailag is a hitelességének köszönhetően nem esett nagy mértékben a népszerűsége. Nyilvánvalóan elkönyvelt egy népszerűségvesztést, de az emberek valamilyen módon azért honorálják azt, hogyha őszintén beszélnek velük. Ebből fakadóan én azt gondolom, hogy a következő kormány társadalmi megítélése az nem abból fog fakadni, vagy nem a társadalmi megítélésének változása. Az rövid távon nagy valószínűséggel mindenképpen egy negatív tendenciát fog mutatni. De az, hogy egy év múlva, hogyha esetlegesen...
Ezt miért gondolja?
Hát azért gondolom, mert a következő kormányzat ott mindenképpen a változás óhaja segíti hatalomba. A változás óhaja, amely sok mindenképpen apostrofálható, de semmiképp sem a tehetetlenséggel, és semmiképp sem a következmények nélküliséggel hozható össze. Ebből fakadóan azt gondolom, hogy mindenképpen valamiféle társadalmi támogatottság veszteséget fog elkönyvelni a következő kormányzat, de nem mindegy, hogy azért, amit tett, vagy azért, amit elfelejtett megtenni.
Most lehet, hogy nagyon rossz hasonlat, amit mondok, de nem jut hirtelen jobb eszembe, hogyha mondjuk én le akarok futni egy maratoni távot, akkor tisztában kell lennem azzal, hogy milyen állapotban van a szervezetem, mit bír a fizikumom. Uh-huh. Most, hogyha ezt átvetítjük a politikára, akkor ahhoz, hogy mondjuk egy várhatóan győztes párt egy végrehajtható programot tudjon alkotni, ahhoz elvileg valamennyire kellene tudni azt, hogy mekkora felhatalmazást kap. Ez számít ebből a szempontból, hogy megvan egyedül a kétharmad, vagy nincs meg? Tehát az, hogy a programról nem beszélnek eléggé részletesen, ez lehet ennek az oka, vagy ez csak spekuláció?
Nyilvánvalóan ez is szerepet játszik. Egy valamire való politikai erő nyilván evidens módon forgatókönyvekkel készül választások előtt. Tehát gondoljon bele egyébként, hogy egy magára valamit adó politikai erő nem kerülhet abba a helyzetbe, amiben az MDF 1990-ben került, hogy megnyerték a választásokat, és ugye Beke Kata elhíresült mondását szokták emlegetni, hogy Jézus Mária, győztünk, ugye másnap. Egyébként a szocialisták 2002-ben hasonló helyzetben voltak, annyira váratlanul érte Megyesi Péteréket az, hogy végül is hát megnyerték a 2002-es választásokat, illetve kormányt tudtak alakítani. De visszatérve, hogyha megnézzük azt, hogy a Fidesz 1998 előtt is, ugye 1996-tól a kormányzás 2000 programmal készült a esetleges kormányalakításra. 2006 előtt is a kormányzás 2006 programmal készült az esetleges kormányalakításra. Nem gondolom azt, hogy egy politikai erő ma Magyarországon, és ez minden politikai erőre igaz, mondjuk azt, hogy annyira visszafejlődne, hogy most ne készülne ugyanebben a formában. Abban önnek teljesen igaza van, hogy teljesen különböző program kell ahhoz, hogyha egyszerű többséggel bír a parlamentben, vagy hogyha kétharmados többséggel bír a parlamentben. Teljesen más dolgokhoz tud hozzányúlni, teljesen más felhatalmazásra, illetve teljesen más megállapodáskényszer uralja a következő
parlamentet. Ez most gyakorlatilag majdnem azt jelenti, mint hogyha a Fidesznek most két külön programjának kellene, hogy lenni.
Azt gondolom, hogy bizonyos szakpolitikai területeken egész biztos,
hogy a kérdés az, hogy most melyikről beszéljen?
Hát nem kérdés, mert a kampánytechnikai okokból, ugye az előbb említettem, hogy én azt gondolom, hogy a Fidesz az utolsó hónapra fogja helyezni a hangsúlyt. Ebből adódóan a Fidesznek most nem is célja, nincs is rákényszerítve, hogy programról beszéljen. Egyébként, ha belegondol, most azon kívül, hogy szlogeneket hallunk létező és nem létező programokról, de igazából egyik párt kapcsán sem beszélhetünk részletes politikai programról, ami mondjuk megmagyarázná azt, hogy mit akarnak csinálni, miből akarják csinálni, és honnan veszik el azt a pénzt, hogyan csoportosítják át. Ugye a szocialisták azt mondják, hogy most fognak kijönni a politikai programjukkal, az MDF pedig közzétett egy politikai programot, ugye Bukros Lajosra személyére felfűzve, amely politikai program ugye alapvetően Bukros Lajos elmúlt 10 évi a nyilvánosság, a szakmai nyilvánosság és a szélesebb nyilvánosság előtt lejátszódó elképzeléseinek az összegzése. Ugye ezt minden évben a pénzügyi csúcson meg lehetett hallgatni Bokros Lajostól. Lényegében egyetlen egy mondatot vettek ki, és hagyták el ebből a programból, azaz, hogy Bokros Lajos egészen a világválságig lényegében legfontosabb üzenetként azt mondta, hogy a piac leszabályozza magát, az államra nincs szükség ebben a szabályzásban, és az elmúlt másfél év az ellenkezőjét bizonyította. Tehát ez a tézise Bokros Lajosnak, amire az egész gondolatát felfűzte, azért az elmúlt másfél évben nagyon komoly vereséget szenvedett. De nem is ezt akartam kihozni ebből, hanem azt, hogy bár ugyan beszélnek arról, például az MDF programjában, hogy milyen elképzeléseik vannak, de arról egy pillanatig nem beszélnek, hogy ezt miből kívánnák megvalósítani, és ez mennyibe kerülne. Nem is olyan régen egy kereskedelmi televízióban ebben szembesítették őket, akik ugye azt kérték, hogy a költségvetési tanács számolja ki a különböző pártok programjainak a költségeit, és mikor megkérdezték tőlük, ők se tudták megválaszolni azt, hogy az ő programjuk tulajdonképpen mennyibe kerülne. Ebből adódóan azt a következtetést szűröm le, hogy a program megléte és nem megléte pusztán kampányelem minden politikai pártnál. Minden politikai párt megpróbálja maga javára fordítani azt, hogyha valamiféle üzenetet próbál kommunikálni, ez egy nagyon csúnya kifejezés, közvetíteni választói felé a programja által. De a program megléte például az MDF-nél inkább Bokros Lajos személyét jelenti, mint a tényleges programot. A szocialisták pedig azért vannak nagyon nehéz helyzetben, mert az elmúlt 8 év kormányzása bármiféle jelenleg bemutatott programot fölülír, mind a széles választói tömegekben, mind a saját választói bázisukban.
Mit lehetnek még érvényes témák ebben az utolsó 3 hétben? Akár a Fidesz, akár az MSZP, akár a Jobbik részéről. Ugye itt van egy olyan téma, amit szintén beszélnek róla, de mintha kerülnék, az elszámoltatás, ami egy nagyon lényeges kérdésnek tűnik.
Az utolsó 3 hét alatt a választások előtti 3 hetet
ért. Igen, természetes.
Én azt gondolom, hogy a közbiztonság, létbiztonság és közbiztonság, ezeket ugyan nem ugyanaz, de az ember attitűdjeit tekintve ugyanazt az érzést, lelkiállapotot érinti bizonyos szempontból. Tehát a biztonságérzettel kapcsolatos megnyilvánulások mindenképp be fognak menni a kampány középpontjába az utolsó 3 hétben, 1 hónapban. A kormányzó képesség, ezt továbbra is fenntartom, hogy ez mindenképpen a Fidesz részéről előtérbe lesz tolva. Egyrészt azért, mert magukkal kapcsolatban ki tudják emelni az unikalitást, és ha nem is a konkurenciájukként definiálva, de a alternatív politikai erőkkel kapcsolatban pedig azt a reménytelenséget, hogy ők mondjuk a kormányzati hatalom közelébe kerüljenek. Egyébként ebből a szempontból érdemes úgy is megnézni a jelenleg versengő, jelentősebb politikai pártokat, és ugye itt visszakanyarodok egy pillanatig a programokra, hogy jelen pillanatban a Jobbik, az MDF, a szocialista párt abból a szempontból, hogy nincsen a jövőre nézve kormányzati felelősség lehetősége, lényegében bármit mondhat a programjaiban, mert nem lehet majd tőlük számon kérni. Míg a Fidesz egy olyan számára nagyon kedvező társadalmi légkörben, viszont a kampány szempontjából kedvezőtlen helyzetbe került, hogy sokkal nagyobb felelőssége van abban, hogy mit mond és mit nem mond, hiszen ő egész biztosan számon kérhető lesz. Ezáltal teljesen jól megmagyarázható a Fidesz, mondjuk azt, hogy kevés konkrétumon alapuló kommunikációja, és politikai ellenfeleinek a sok konkrétumon alapuló, és állandóan a Fideszt szembesítő, vagy Fidesszel szembesítő kommunikációja, hiszen részben a felelősség a felelőtlenséggel szembesül itt, hiszen az előbb említett 3 politikai erőnek semmilyen számon kérhető felelőssége nincs abban, hogy be is tudja váltani, és milyen alapon tudja beváltani azt, amit most mond.
Visszatérve egy picit az elszámoltatáshoz, mert hallottam olyan véleményt, hogy ha ez nem történik meg, akkor az az egyik legnagyobb veszteség, vagy legnagyobb kára a demokráciának, mert az azt üzeni, hogy ebben az országban tényleg mindent meg lehet tenni. Ugye eddig is beszéltünk már az elmúlt években többször arról, hogy többek szerint ez egy következmények nélküli ország. Hogyan lehet akár egy kampányban, akár egy kampány után ezt a kérdést úgy megoldani, hogy legyen, de ne legyen boszorkányüldözés?
Hát a kérdésében benne van a válasz. Jogállami keretek között. Elszámoltatásra és nem leszámol. Elszámolásra és nem leszámolásról kell, hogy a politikai keretek szóljanak. A politikának magának ebben nem kell foglalkoznia. Ez ügyészségi, nyomozati szervi ügyészség és bírósági hatáskör. A politikának egy jogállamban erre nincs rá hatása. Azt gondolom, hogy az elmúlt hónapok azt bizonyítják, hogy ezek a intézmény szintjei, intézményrendszerei a magyar államnak, a magyar demokráciának azért működnek. Ez egyébként egy újdonság a mai magyar politikai közéletben. Ennek így kell továbbra is folynia. A politikai elitnek, a kormányzati politikai elitnek nem szabad ebbe semmilyen módon belefolynia, de minden segítséget meg kell adnia a jogállami keretek között a nyomozati szerveknek, pontosan azért, mert a választói tömegek ez irányú óhaja abból a természetes emberi óhajból, elképzelésből fakad, hogy amit az állam velük szemben számon kér, azt kérje számon az állam irányítóival szemben is. Ez ugye beszélgettünk itt az előbb, idézte a következmények nélküli országot, ugye Fritz Tamás 90-es évek közepi híres mondatát, azonban azt kell látni, hogy itt nem csak arról van szó, hogy következmények nélküli az ország, hanem arról is szó van, hogy amennyiben az elitünk nem mutat példát a magyar társadalom egészére, akkor a magyar társadalom képtelen lesz egy olyan típusú fordulatra, amely kivezetheti ezt az országot. Ez egy morális fordulat. Sok minden hozzájárult ennek a morálnak az elvesztéséhez, de sokkal nagyobb munka ebből a morális gödörből kivezetni egy társadalmat, mint ahogy bele lehetett sűjeszteni. Nehéz akkor jogkövető és adókövető polgárokat mondjuk azt, hogy felsorakoztatni, amikor a politikai elitünkkel is ezen a téren probléma van. Ebből adódóan azt gondolom, és talán így is tudom összegezni, hogy jogállami keretek közötti elszámolásnak és felelősségvállalásnak felelősségvállalásra szükség van. Politikai boszorkányüldözésre semmilyen formában nincsen.
Az elmúlt választásokon azt szokhattuk meg, hogy nagyjából van Magyarországnak egy szerkezete a párt preferenciát illetően. Van két nagy párt, és a választások általában ugye elközött a két nagy párt között dőlnek el viszonylag kicsi különbséggel. Átrendeződhet-e ez a 2010-es választások után, ha most, mint ahogy azt lehet várni, nagy különbséggel nyer ebből a két pártból az egyik, és megszilárdulhat-e ez a fölénye hosszabb távon? Mondjuk egy sikeres kormányzással.
Igen, ezt én döntően külön is választanám, ahogy ön is külön választotta a kérdésében, tehát a választásokig és a választások után. A választásokig mindenképpen kvázi kimondhatjuk, hogy ez a két párti vagy két pólusú, nem két párti, de két pólusú szerkezet, ez alapvetően megdőlt. Lényegében a 2010-es választások legfontosabb kérdése az az, hogy milyen felhatalmazást kap a következő kormány, de ez az ország szempontjából talán legfontosabb. De az előző tézis megdöntése szempontjából a legnagyobb kérdése az, hogy melyik párt lesz a második és melyik a harmadik erő Magyarországon, illetve azt valószínűsíthetjük, hogy a második-harmadik politikai erő az egymáshoz nagyon támogatottságban nagyon közel álló, inkább középpárti jelleggel bíró politikai erő. A szocialisták lényegében kénytelenek elkönyvelni azt, hogy egy nagypárti szervezetre és szerkezetre felépülő kisközéppártá váltak. Ez a választásokig. A választások után pedig, és erre talán utaltam a korábbiakban, a nagy kérdés az, hogy a kormányzati munka és a kormányzati munka lecsapódása a magyar társadalomban az milyen mozgásokat, milyen változásokat idéz elő. Rövid távon nagyon könnyen elképzelhető az, hogy a kormányzattal szemben magukat pozícionáló ellenzéki pártok szocialisták és a Jobbik, más-más aspektusból fakadóan, de társadalmi támogatottságukat növelni képesek. Azonban középtávon, amennyiben a következő kormányzat jól látja el a dolgát, ráadásul éles kontrasztban az előző évekkel szemben, akkor a szocialistákhoz lecsapódó társadalmi bázis növekedés lelassulhat, a Jobbiknál pedig kifejezetten arról beszélhetünk majd valószínűsíthetően, hogy nem lelassul, hanem hihetetlen mértékű fogyásnak is indulhat a bázisuk. Persze itt fikciókról beszélünk, olyan szempontból fikciókról, inkább azt mondom, hogy forgatókönyvekről beszélünk. Sok előfeltétele van ennek. Például az is előfeltétele, hogy ez a két politika elő legyen opozit helyzetben a következő kormánnyal szemben, mert ha ennél jobban fragmentálódik mondjuk az ellenzék, adott esetben bekerül az MDF, akkor a szocialistákat az a nagy veszély fenyegeti, hogy a Fidesz kormányzása következtében előálló társadalmi támogatottság vesztést nem ők tudják felszívni a politikai baloldalon, hanem minimum osztozniuk kell az MDF-fel.
Ezt meg fogjuk látni. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az Aréna mai vendége Gyilo Szász András politikai elemző, a Századvég Alapítvány igazgatója volt.
Köszönöm a meghívást.